várható eső. Hajnalban 3-10, napközben 20-24 fok lesz.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Bellus István.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rádió Kabaré a Tália téli kertből, én pedig a mai házigazdájuk Bellus István vagyok. Nagyon megtisztelő feladat, hogy a mai Rádió Kabarének én lehetek a házigazdája. Utána néztem, én körülbelül 18 éve, 2008. október 16-án szerepeltem először a Rádió Kabaréban. Emlékszem, nagyon izgultam, mert hát mégiscsak egy olyan intézményben nyertem bebocsátást, amit addig csak csodálva hallgattam hétről hétre. Akkor én így kezdtem a műsoromat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bellus István vagyok, a miskolci humorista. Először szereplek rádióban, ezért délután elszaladtam gyorsan a fodrászhoz. Nem szeretném, ha megszólalnak az ismerősök. Egy vallomással kell kezdenem, ami az ügynök múltammal van összefüggésben. Kérem szépen, én nem tagadok semmit, valamikor 4x4-es MLM ügynök voltam. Egy általános iskolai osztálytársam szervezett be, akiről a suli után 25 évig semmit sem tudtam. Mint minden kezdő ügynök ebben az országban, én is edényezéssel kezdtem, amikor is víz, hús, zöldségek nélkül főztem levest, minden este más konyhájában. Ezután aloe verával és japán tapasszal próbálkoztam, de egyszerre, mert állítólag mind a kettő mindenre jó. Emlékszem, egyszer egy ügyfelemet úgy megitattam aloe verával, hogy éjszakára a lába helyett a szájára tette a japán tapaszt, és reggelre perfekt beszélt japánul. Nagyon lelkes voltam, emlékszem, az első előadásomon még csak 5 ember aludt el, a negyediken már én is. Később az egészséges életmód kapcsán egy időben annyi magot ettem, hogy elkezdtem érteni a madarak nyelvét. Egyszer kihallgattam a fecskéket, mindenkit megnyugtatnék, ők is GPS-t használnak, így mennek Afrikába. Ez egy falunapon én elmondtam, és a műsor után odajött hozzám egy fiatalember, akin látszott, hogy nem üdítő italokon él, és csak ennyit kérdezett tőlem, hogy értem, hogy a fecskék GPS-en mennek, de a golyák hogy mennek Afrikába? Hát mondom, figyelj, a golyák meg úgy mennek Afrikába, hogy a vezérgólya a hónál lecsap egy olyan fecskét, amelyiknek van GPS-e. Nem volt több kérdés. Fiatalember összecsuklott és elaludt. Előadásom alatt kitértem az egészségügyben megélt tapasztalataimra is. Egyebek mellett elmeséltem azt is, amikor hasi ultrahangvizsgálaton vettem részt. Egy ilyen kisebb szobába kellett bemennem, ahol volt egy ágy, egy csinos doktornő, meg én. Mondta is, hogy vetkőzzek le derékig. Na mondom, erről van szó, már bontottam is ki az övemet, mire rám kiabált, hogy de felülről. Ha mondom, aki doktornő, én felülről még nem vettem le nadrágot. Azt mondja, az inget kell levenni, István, az inget. Ja, jó, levettem az inget. Kicsit szomorú lettem, de nem tudtam mit csinálni. Le kellett feküdnem egy ilyen ágyra. A hasamat bekente egy ilyen zselészerű anyaggal. Mellém volt, odahúzott egy gépet, és egy szkennert elkezdett tologatni a hasamon. Azon gondolkoztam, hogy oldani kéne a feszültséget. Mondom a doktornőnek, hogy drága doktornő, látszik-e már, hogy kisfiú vagy kislány? Kicsit lejjebb tolta a szkennert, és azt mondta, igen, látszik, kisfiú. Hát ilyen volt a kezdet 2018-ban, remélem azért fejlődtem valamit. Egyébként mindenki jár orvoshoz, és nem feltétlenül betegség miatt. A sógoromnak lejárt a jogsia, és elment a házi orvosához. Ugye ilyenkor megvizsgálják az embert, hogy a szeme rendben van-e. Mondja neki a doki, hogy olvassa már le a viszintes piros csík alatti számokat. Azt mondja, sógorom, hangosan? Sógorom gyakran előfordul a műsoraimban, ő régen amatőr csillagász volt, de annyira amatőr volt, hogy nem volt távcsöve. Tehát, hogy ő így telefonnal zoomolgatott, ha hívott, az se kellett, szabad szemmel nézte a csillagokat, ő neki megvolt a nagy göncöl, a kis göncöl, meg még megtalálta a középsőt is. Később amatőr gombavizsgáló lett, kérdeztem tőle, hogy ez mit jelent, azt mondja, hát felismerem, hogy gomba, csak nem tudom, hogy ehető-e. Valóban, jó. Ha már a sógoromról beszéltem, illik a húgomról is mondanom pár szót, mégiscsak neki köszönheti a családom ezt a nagyszerű embert. Ahogy én úgy, a húgom is nagyon szeret főzni, múltkor felhívott, azt mondja, Pisti, gyere már fel, finomat főztem. Mondom, mégis mit, azt mondja, várjál, mindjárt megnézem. Jó, akkor abból inkább nem kérek. Túl vagyunk a húsvéton, ami a karácsonyhoz hasonlóan szintén egy olyan keresztény ünnep, ami a nagy mennyiségű ételek gondos eltüntetéséről is szól, de azért egy kicsit a művészetről is, hiszen a legtöbb férfi verset kezd el mondani indokolatlanul bárhol, és ahogy a főhősben elkezd emelkedni az alkoholszint, úgy változnak a versek is. Nézzük meg egy átlagos locsolkodó férfi versmondási evolúcióját húsvét hétfőn. Reggel 8 óra, ugye még minden rendben van, zöld erdőbe jártam, kékibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Teljesen rendben van a dolog. Első feles leszaladt, 9 óra, kékerdőben jártam, zöldibolyát láttam, szemészetre holnap mennék, most én inkább locsolkodnék. 13:30, picit már ugye ebéd után vagyunk, megnyugodtunk, zöld erdőben jártam, zöld levelet láttam, elszívtam és bejött. 15:30 újult erővel, zöld erdőben piros tojás, ibolya meg minden, fogadjunk, ha ottan megállsz, eltalállak innen. 16:30, ugye ismét fogyott az alkohol, zöld erdőben voltam, adj egy sört, osz jó van. És este a 17:30, zöld erdőben jártam, részeg vagyok, hánytam, el fogok most dőlni, ne szerebb azek kölni. Húsvét mindig tartogat meglepetéseket, egy barátomnak elég durva volt az idei, elmondása szerint ritkán fogyaszt alkoholt, de most úgy gondolta, hogy rendesen meg kell ünnepelni a feltámadást. Olyan jó hangulatba került, hogy a Stefánia vagdaltba belerakta a kinder tojásokat, és úgy sütötte meg. Délután valahogy kikeveredett az utcára, ahol megharapta egy kutya. Fél óra múlva a kutya gazdája becsengetett hozzájuk, hogy elkérje a barátom oltási papírjait. Azt mondta, hogy amikor hazament a kutyájuk, beszökött a konyhába, kinyitotta a hűtőt, és megívott 2 sört. Azóta csuklik, és össze-vissza rohangál a kertben. Szerencsére azóta már minden rendben van, a kutyával és a barátommal is estére már hős szerelmesre itta magát, és csak ennyit mondott a feleségének. Drágám, én annyira szeretlek, hogyha elhagynál, én mennék veled. Köszönöm szépen. Mai adásunkat is egy nagyszerű sztárvendéggel kezdjük, akit már is kifaggatunk pályája könnyedebb pillanatairól, úgyhogy már is átadom a mikrofont Vida Péternek.
Nagyon szépen köszönöm, mindenkit szeretettel köszöntök. Hölgyeim és uraim, vannak olyan megkerülhetetlen ikonikus alkotók a Rádió Kabaré nagy társulatában, akik szinte alapító tagnak számítanak, és arra gondoltam, hogy ők se fosszák meg önöket azoktól a történetektől, amelyek velük megestek az elmúlt évtizedek alatt. Úgyhogy színpadra is szólítom Revicki Gábort! Ismerve azt az életművet, ami igazából mögötted van, te nem menekültél arcba, hogy arcot öltsél magad helyett olyan úgynevezett vidámabb vagy könnyedebb műfajokban is, ahol nagyon-nagyon sokan próbálták, hogy úgy fogalmazzuk, megúszni a dolog mélységét. Mi is az pontosan, hogy vígjátéki színész? Hogy fogalmaztál te?
Tulajdonképpen hála Istennek még van rádiókabaré. Annak idején 1990-ig a televízióban rengeteg vidám műsor, rengeteg tévéjáték készült, mellesleg vidám műsorok tömkelege is. Én csodálom és rendkívül becsülöm a kabaré írókat, mert hihetetlen fantáziával rendelkeznek, mert ennyi nincs a világon. Talán megközelítőleg Angliában van ennyi, mint nálunk. Volt olyan év, ez 89-ben volt, amikor Balázs Péter rengeteget szerepelt a televízióban. Az idősebbeknek nem kell mondani. Novemberben a 37. tévéjátékát csinált, és még hátra volt a szilveszteri műsor felvétele. Na most oly sokat szerepeltek Tahitót László, Szombati Gyula. Ugye a színésznek védekeznie kell, mert számára nagyon fontos a siker. És volt, amikor hát ezek az írásművek nem voltak igazán megfelelőek, és ezért ők kitaláltak maguknak egy figurát, egyes, kettes, hármas vígjátéki arcot, főleg Tahitót Lászlóra volt ez jellemző, és akkor mindig lehetett rajta nevetni. Mert nem tűrte el, hogy egy vígjátékban rajta ne nevessenek. És így alakult ki a modorossága. Tehát ők valójában nem voltak modorosak, hanem a helyzet kényszerítette őket, hogy ők mindig azt tudják tenni, amire szerződtek.
Hogy úgy mondjuk, menekülő út. És mi volt akkor, amikor Latinovics Zoltánt kérdezték Gábor Miklósról például?
Igen, ugye Latinovics Zoltánra nagyon sok történetet találta ki. Valójában nem történt meg, mással történt meg, csak szeretik ráragasztani a Latinovics Zoltánra, mert ő akkor hülyeskedett csak, meg akkor volt kemény, amikor a Bújtor Pista mellette volt, aki 2 méteres volt, és annak ilyen kosárlabdázott, meg komoly sportoló volt, akkor bátor volt.
Volt, aki megvédje.
De ez például Latinovics Zoltán volt. Szóba került egy színész. Madách színháznak a vezető, nagy-nagy színésze. Madách színház. Ja, ez az a kerülti színház, ott a WC mellett, ahol az a Nibelungi Manó, ez a Gábor játszik. Hát azt hiszem, hogy Gábor Miklós színészetének ez volt a legdurvább jellemzése.
Te játszottál együtt ugye Sinkovicssal is annak idején, hallottunk már a régi Nemzeti Bankban előadásáról történeteket. Neked is van személyes tapasztalatod Imrével, aki hát azért tütükézett időnként, ha szabad így
mondani. Hát igen, igen, nem vetette meg, de ugye halottról vagy jót, vagy semmit, de hát Imre nagyon szerette az Unikumot. Volt olyan délelőtti próba, hogy 8-at is bepusszantott. És ugye a Vihart játszottuk Taub János rendezésében, Shakespeare Vihar, és ő a Prosperót játszotta. És megérkezünk rendesére, fél hétkör, bejöttem a társargóba, és az Imi elkezdett ott hülyéskedni mindenkivel. Én ültem a széken, és oda jött, felemelt a lábát, pukkantott egyet, és hát mindenkinek valamiféle véleményt nyilvánított ki, hasonló stílusban. És akkor szóltam hármenetét, de az öltöztetőnek, hogy hát ne haragudjon, de én elindulok haza, mert ez lehetetlen, hogy ebből előadás legyen. Azt mondta, hogy semmi baj nem lesz. Nyugodtan vegyem fel a jelmezem, semmi probléma. És tényleg nem. Semmi, nem is bakizott, és a végén van egy hosszú nagy monológia, ahol elfelejtette a szöveget, és olyan zseniális volt, hogy rögtönzött, és jambusba rögtönzött. Szenzációs volt.
Ugye Gertrudiszt Ronyec Mária játszotta, amikor ő volt bánk, és akkor küzdöttek ott a ledöfés pillanatában, és ezt kívülről egy kollega nézte takarásból.
Igen, Gellei Kornélről van szó, aki az egyik ilyen békétlenkedőt játszotta a darabban. És az első felvonásban a rendező kancsót adott oda, poharak helyett.
Ilyen fakupákat.
Igen, igen. Mert ugye az, ha leültük az asztalra, akkor nem esik darabokra, meg van hangja. És ugye mindenki elmondta a monológiát, Kálai volt a Petúrban. Elmondta, ő volt egy kortyot, és lecsap. És a Gellei Kornél megfogta a rétette, és azt mondta, hogy sok. Na most ez egy délelőtti előadás volt. Hát megfelelő mennyiségű alkoholt fogyasztott Imre is, ő játszott a bánkban, és Ronyec Mária volt a Gertrudis, aki szintén nem betette meg az alkoholt. És az ügyelő Zsolt István volt, aki a legszigorúbb ügyelő volt, világhírű futballbíró, aki olyan tekintély volt, hogy hát ilyen nem volt Magyarországon, hogy abban az időszakban Bécsbe volt lakása. Tehát nála mindig iszonyú fegyelem volt kivéve ezen az előadáson, és állt a Gellei Kornél mellette a ügyelőpultnál, és nézte az előadást, és ugye jött volna a gyilkossági jelenet, Gertrudisnak kellett volna megölni a bánkbánt. Igen, ám csak Ronyec elesett, kiesett a kezéből a tőr vagy kart, ki, mikor hogy játszottak, és ott ment a hatalmas küzdelem azért. Megszerezze az Imre a kardot, ott a földön is már fetrengtek, és nem tudta megölni a Gertrudis, mert annyira jól érezték magukat, csak hogy nézik, nézik, és azt mondja Gellei Kornél, hogy Melania Hungária X.
Azt hiszem, legendás orgánumodat nem kell bemutatni se a hangos könyvkezelőknek, se akik ugye a szinkronizált magyar TV és mozifilmeket nézik, fogyasztják, szeretik. Ugye annak idején kérdezgették az embereket a Buda Gyöngyinél, hogy vajon miből legyen megint hangos könyv. Te kezdted el felolvasni ezeket annak idején kazettára, és mondták, hogy bármi, amit a Revicki csinál.
Igen, átvettem én a Rejtő Jenőket, nagyon sokáig csinálták kollégáim, Rudolf Péter például nagyon sokan. És elkezdtem én is, Piszkos Fredet készítettük el, és hát rengetegen kérték, és a mai napig feleségek írnak nekem a Facebookon, hogy mennyiért vállalnék én el egy rejtőkönyvnek a felolvasást.
És a férjek mit szólnak?
Tudni, ezt elég úgy kontrollálták ezt az egészet, hogy a Buda Gyöngyében volt egy komoly forgalom, és aki megrendelte hangoskönyveket, oda ment kontrollálni, hogy melyik fogy, melyik hangoskönyv, és akkor mondták, hogy hát a legjobban az, amit a Revicki csinál, Rejtőket. Az, hogy hangoskönyv, a magyar rádióban egy hangmérnök hölgy találta ki. Hangmérnök volt, nem is rendező. És azzal a céllal, hogy Maupassant novellákat csináltunk, amelyek nem hosszúak, kifejezetten kamionsofőröknek, hogyha külföldi hosszú útjaik vannak, és van kultúrigény, akkor hallhassák ezeket.
Ugye annak idején a 60-as, 70-es években voltak ilyen nagy komoly szociológiai felmérések, és debreceni kollégádat kérdezte meg egy ilyen szociológus hallgató, ugye annak idején.
Nagy divat volt ez a szociológiai felmérés, főleg hölgyek csinálták. És Kóti Árpi nagyon közkedvelt debreceni színész volt, és nagyszerű színész. És megállította az utcán egy ilyen szociális felmérő hölgy. Nárhogy megszültöm, de ön szerint van élet a halál után? Kóta egy kicsit elgondolkoz. Hát ezt nem tudom, de hogy előtte nincsen, az biztos.
Ha már Debrecen, Szendrő Józsi bácsi legendás igazgató volt ott.
Egészen fantasztikus volt. Tehát ő ugye nagyon szeretett enni. A leghíresebb szerepe a Falstaff volt, ugye minden adottsága megvolt hozzá. Például volt egy, nem mondom a nevét, mert mindig él, volt egy kollégám, akinek egy mondatos szerepe volt a darabban, és oda ment, hogy igazgató, nem lehetne egy kicsit több szövegem ebbe a narabba? De lehet, csak akkor azt nem maga játszani. De visszatér, hogy mennyire szeretett enni. Kiültek az Aranybika teraszára, már jó idő volt, és hát be kellett fejezni az ebédet, és kérte a pincét. Na kérem szépen, volt 4 zsíros kenyerem, és 32 nagy fröccs. Ez volt az ebédje.
Köszönjük szépen, és akkor zárásképpen csak egy rövid történet, mert ugye beszélgettünk arról, hogy szabad-e, illik-e, kell-e színpadon, filmen, akár rádiókabariban, stand-up műsorban káromkodni, és meséltél arról, amikor a Beverly Hills-i Zsarút szinkronizáltátok Dörivel, mert milyen fontos volt ott az, hogy káromkodott, mert ugye az egy jellemfestő dolog volt, és amikor újra szinkronizáltatta egy csatorna, kihagyták ezeket a káromkodásokat, és valahogy úgy már nem ütött a dolog. De erre fel mesélted el nekem annak idején azt a történetet, amikor Básti Lajost igazoltat. Csak, hogy a csúcson hagyjuk abba.
Hát ez még a szocializmusra volt, és gondolatlan hatalma volt a rendőrnek. megállított egy autót, a rendőr, és hát Básti Lajos ütben. Neve? Kérde rendőr. Básti Lajos. Munkahelye? Nemzeti Színház. Foglalkozása? Az anyád itjája.
Hölgyeim és uraim, foglalkozása Revicki Gábor.
A magyar nyelv értelmező szótára szerint az apróság definíciója: nagyságra, terjedelemre nézve a szokottnál kisebb, vagy általában kicsiny, apró tárgy, nem nagy értékű holmi. Szabados Gábor rácáfol mindenre, hiszen ez már a 127. rész az általa jegyzett Apróságok című írásból, ami nem csak apróságokat tartalmaz. A számot előadják Kéri Kitti, Csinos Molnár László és Nádas György.
Ernő bácsi és Edith néni.
Editkém, elfelejtettem, hogy miért vagyunk annyira rosszban a szomszédokkal. Annyira kiállhatatlanok?
Nem.
Ha nem?
Mi vagyunk annyira kiállhatatlanok?
Hentesnél.
Kérek egy kiló felsált. Hú, ilyen drága?
Ennyi az ára.
Akkor inkább tudja mit? Kérek egy kiló alsált.
Ismét Ernő bácsi és Edith néni.
Editkém, ma én viszem Zolikát az óvodába?
Nem.
Ha nem?
Ma Zolika visz téged az öreg otthonba.
Megint Ernő bácsi és Edith néni.
Ernő, fest be az ágyat.
Igen, Editkém, már hozom is.
Mit hozol te, szerencsétlen, az ágyat?
Nem, dehogy. Padlásról a fűmagot, hogy bevessem az ágyat.
Hormuzi szoros.
Én nem tudom, hogy mit szerencsétlenkednek azzal a hormuzi szorossal. Tökéletesen tisztában vagyok a megoldással. Meg is írtam a Trumpnak. Ott meg még nem válaszol.
Mi lenne a megoldása szorosra?
Ha szorosat ki kell bővíteni.
Hentesnél.
Kérek négy csirkecombot.
Alsót, felsőt?
Nem, királyász.
Rendkívül alacsony a Balaton vízszintje.
Olvastam, hogy hosszú évek óta nem volt ennyire alacsony a Balaton vízszintje. Kevés volt a csapadék.
Szerintem nem volt annyira kevés. Eltitkolnak valamit.
Mit titkolnának el?
Az, hogy kiukadt a tó feneke.
Bevallom őszintén, szeretek vásárokba járni, mert mindig lehet vicces dolgokat hallani. Múltkor két lány beszélgetett. Te nem tudod, mikor kezdődik a mise? Talán délben. Nem, az te hülye, 10 órási. De hallottam már ilyet is, egy ilyen csirkeárusnál. Abból a kis testű tyúkból szeretnék kérni két nagyobbat. Bak Szilvia is biztos szeret vásárokba járni, különben nem született volna meg a Jolika a húsvéti vásárban című írása. Előadja a szerző, Bak Szilvia.
Pastorizom a situt. A szomszéd városban minden évben itt csinál a kirakodó húsvéti izét. Megmondom az őszintét, én nem csipázom, mert annyi ott az ilyen himi-humi mindenféle, hogy az ember idegzete nem tudja már ugye fölfogni. Jenniferke, a egyszem középső kislányom, annyira nyaggatott, hogy így átkötélnek álltam. Kálmán persze nem gyűjt, meccs volt. Anyuka, amikor meghallotta, hogy gyanázunk elfele, azonnal abba hagyta a fallabdázást a Mellivel. Azt indult borotválkozni, hogy ő is gyűn. Ó, hogy miért van engem a bérmegyeri szűzmárja, de tényleg, Ibő. Kikészítettem neki a katica bogaras blúzát, meg a pöttyös szoknyát. Igen, mert ha ez van rajta, tudja a pettyeket összeadni, kivonni, gyököt vonni, el van vele, érted? 3 éve a csíkos bugyijába, addig osztott szorzott, mi kijött a pi. Nem győztem takargatni. Na, megérkeztünk, ha volt annyi ember, hogy azon nyomban agóriás fóliám támadott. Hát még jó, hogy felkészültem. Hoztam magammal egy kis pálpusztait. Bekentem magam, azt mindjárt lett körülöttem 5 méteres szabad ájér, hallod? Addig kenegettem magam, míg azt veszem észre, anyuka felszívódott. Elindultunk megkeresni. Tudod, hon volt, mit csinált? Egy étterem teraszán egy gágyó paradicsom levesébe turkált, szókirakózott a betűtésztába. Úgy tartott, hogy kognitív empirikus percepció. Lefordítom, hogy értsed. Tessék mondani, pacal, van! Mentünk az árusokhoz, megskubiztam a felhozatat, hát volt ott minden nyújtojás, nyújszalámi, nyújszappa, nyújkönyvjelző. Jenniferke nem is értette, minek az okostelefonhoz könyvjelző. Megéheztünk, mondom, kapjunk be a pecsenyésnél egy ilyen kóbászt. Aki kér hozzá, pálpusztait körbe nyalhat. Tudod, mennyi volt egy szál kolbász? 2000 forint! Nyalom a szádat, 2000 forint! Kérdem a csávótól, mondja, miből van ez a kolbász? Kenyai zsiráfbú, hogy ennyi? Mondom neki, ha nem adó nagyon gyorsan 3 szállat egy 1000-esér, itt fogok állni sajtszagúan, itt a pútodnál estig. Egy ember se gyünide, cuncimókus, úgy gondolkodja. Hát, jó ízűen falatoztunk. Még 3 lángost is kaptunk ingyérbe, csak menjünk messzebb. Hát még jó, hogy Jenniferke szólt, hogy vegyünk vásárfiát az apjának. Na, tanáltunk is egy csodásat. Úgy képzeld el, hogy egy kakas fenn volt a nyúhátán, műanyagbú, és így teszetoszáskodott rajta, érted? Azt, ha megnyomtad a taréját, ilyen apró tojások gyűjtek ki a nyúlból. Azt mindegyikre rája volt írva, hogy made in China. Hazafele begyanáztunk a közétbe, azt ott vettük még a sonkát, hát az se volt olcsó, de a vásárba annyiba került, mint ha megcsináltatnám anyuka alsó-felső fogsorát aranyból, érted? Na, hazaértünk, mesélem Kálmánnak a situációt, de ez csak odagyűn, azt elkezd szimatolni. Azt mondja, hát azt elnéztem neked, hogy szerelmes levelet írtál a Antonio Banderasnak. Azt is elnézte, mikor beüti a autóba, azt megkérdezted, miért van 3 pedál, mikor neked csak 2 lábad van. Mert olyan vagy, mint a csoki nyuszi, annak is üres a feje. De azt már nem nézem el, hogy összefekszel valami sajtgyárossal. Átadtam neki az ajándékát, miután földhöz vágtam 4-szer. Csak így gurultak a tojások. Hónap nyúltojásos nukedli lesz. A vállópert beadom. Most keresek egy sajtgyárost, hogy Kálmánnak legyen igaza. Na csumi!
A most következő fiatalember színésznek készült, majd a történelem studírozásával folytatta pályáját, ahonnan a jogi tudományok felé vette az irányt. Érthető tehát, hogy végül rádiósként találta meg a helyét a nagyvilágban. Manapság is rendszeres kultúrfitness edzéseket tart a Petőfi Rádióban a vágyfülűeknek. Szani Roland!
Köszönjét kívánok! Nem a rádió sztorikról lesz szó a következő 10 percben. Próbálok kicsit a viccek mesdjéjén evezgetni. Az ágy és a fahéj. Kicsit távol állnak egymástól, legalább annyira távol, mint a férfiak és a sör, vagy a nők és az új táskák. Szóval a végére kiderül, hogy lényegében kéz a kézben járnak. Eljön a lefekvés ideje, kinek mikor, az idősebbek kicsivel korábban, 8-9 körül, mint faluna tyukokkal. Fiatalok egyébként szerintem azt mostanában, 2026 magasságában leginkább csak tévében látnak reklámokban. Milliószor láttam karácsony előtt az igazából szerelem reklám szüneteiben, ahogy állnak a tyúkolban, a feldíszített fa mellett, millió villogó dísz mellett is együtt örülnek az ünnepnek. A tyúkok, a tyúkolban örülnek az ünnepnek, aminek egyébként bizonyos szempontból pár nappal később ők lesznek a főszereplői. Na, lefeküdtünk. Ott fekszik mellettünk, ugye, életünk, szerelme, három lehetőség van, az egyik jó étpuszi, elfordulunk, visszafordulunk, már alszik is. A következő lehetőség, ha már elaludt, hogy horkol. Ilyenkor mi csináljon az ember? Fekszik az ágyban, nézi a falat, kicsit megvakargatja, megsimogatja a drágájának az arcát. Semmi, ugyanúgy horkol tovább. Kicsit meglögdösi. Még mindig horkol tovább. Eszébe jut, hogy akár befoghatnám az orrát is. Az meg nem meri. Úgyhogy marad az ütemek ritmusos számolgatása. Egy-kettő, ez már majdnem olyan, mint amikor az ember a bárányokat számolgatja. Kicsivel mással. Majd másnap reggel nyilván megkérdezi a hőszeretetnő, hogy horkoltam, drágám? Dehogy horkoltál, úgy aludtam, mint a bunda. Mondja ezt az ember egyébként kivörösödött szemmel, egész éjjel nem aludt, mert hallgatta a horkolást. De persze merné azt mondani, hogy horkoltál. Ilyenkor kicsit összeszűkül a nőnek a szeme, és sziszegve mondja, nem horkolok. Amiből egyébként a férfi tudja, hogy délután egy csokorvirág kevés lesz, mert azzal nem lehet kiengeszteni. Majd még hozzáteszi, te meg úgy horkolsz, mint egy medve, aludni nem lehet tőle, kérdezed magadtól, mikor? Egész éjjel téged hallgattalak, vagy a saját horkolásom miatt nem aludtam. Na, ő elaludt, szaftos részek nincsenek, úgyhogy jöhetnek a tartalmak, vagy másképpen a TikTok, aminek nem véletlenül ez a neve. Gyöngyszemek vannak, de mindenféle témában. Sport, safari, unboxing, amikor ilyen női műkörmök kattannak bizonyos tégelyeken, amiket szeretnének eladni. Hozzá kell tenni, hogy női, mert a múltkor szembe jött egy olyan tartalom, talán fogalmazhatok így, a BRFK tette ki, hogy K. Gézát körözik, és ott volt mellette egy csillagos ötösre kisminkelt nő képe. Néztem nagy szemekkel, hogy ezt most így hogy fogják megtalálni. És hát gasztró is van minden mennyiségben. Van egy srác például, aki abból él, gondolom én, hogy szendvicseket készít. Mindannyian csináltunk már szendvicseket, nem nagy trüvály, az ember megvaj az egy kis kenyeret, rátesz pár szalámi szeletet, kész, meg is van. Na, ennek a srácnak a szendvicsei nem ilyenek. Elővesz egy szelet kenyeret, eddig stimmol. Megkenj egy kis kenőmájassal. Itt nekünk, jóvágásúaknak, egy-két szál újhagyma elég is lenne, és akkor meg is vagyunk azzal, hogy akkor megvan a könnyű vacsi. Ehhez képest a srác a megkenőmájasodott kenyérre tesz nem több és nem kevesebb 3 szelet szalámit. Kenőmájasra szalámi. Hát fura, gusztus, de kedves egészségére. És nincs vége. Mert utána tesz még rá egy szelet rántott karajt. Kenőmájas, szalámi, rántott karaj. Kicsit furcsán nézi az ember, azt hiszi, hogy akkor sakmat, de nem, mert jön rá 3 karika kolbász. Jó, hát, kinek milyen a gusztusa. És még mindig nincs vége, mert biztos, ami biztos, hogy legyen benne tartalom, tesz még rá csontjáról letépkedett sült oldalast, úgy az egésznek a tetejére. Ez az a pont, amikor szerintem Norbi elkezdi vakarni a homlokát, hogy ennyi kajából vajon 12 vagy 15 ember lehet jól lakatni. És ő is tudja, hogy azért kell, hogy jobban csúszson, úgyhogy egy kis szószt tesz még rá a tetejére, majonéz, csurgatja rá, csak hogy a koleszterin szint kapjon még egy pofont, hogyha ez eddig nem volt neki elég. És hát emberünk is tudja, hogy fontos az egészség, zöldség is kell, egy paradicsom karika a tetejére. Nem több, nem kell, egy paradicsom karika. Ráteszi a másik szelet kenyeret, kicsit lenyomkodja, mondjuk van mit, mert 20 centi magas, és nem lenne teljes a történet, hogyha nem próbálná meg bekapni. És sikerül neki harapni belőle egyet. Gyors fejszámolás, 15 000 kalória, 40-szer kell körbefutni a szigetet, hogy a felét ledolgozzon. Ha eddig nem szerettük a szendvicset, ezután sem fogjuk szeretni a szendvicset.
Na most ekkor valamiért oldalra fordulsz az ágyban, mert még mindig ott vagyunk, ugye lefeküdtetek, a párod elaludt, és akkor jöttek a tartalmak. Oldalra fordulsz az ágyban, és látod, hogy ketten nézitek a videókat. Még mielőtt mondanál bármit, már mondja is a melletted fekvő önszeretett hölgy, hogy akkor holnap csinálok neked finomabbat. Lesz vacsi. Itt egy kicsit elhűlsz, mert nem szokott főzni, úgyhogy tudod, hogy meg kell majd enned valamit, ami nem finom, de hát az élet ugyebár nem habos torta, pelikán. Telefon letesz, jó itt puszi, alvás, másnap indulás munkába, gyerünk haza, és lebeg a fejed fölött az éjjeli mondat, hogy hát ha elfelejtette és nem csinál vacsit. De nem, belépsz a lakásba, érzed, hogy valami fő. Oda mész a konyhába, azt neki egy puszit. És mi lesz ez? Hát mondtam, hogy jó alapanyagokból valami finomat, hogy szokták manapság, úgyhogy pirítottam egy kis hagymát sóval, borssal, most pedig már pirul rajta a marhahús. Eddig jó, akár bolonya is lehet belőle, gondolod. Aztán bemész a nappaliba, lecuccolsz, kicuccolsz, átöltözöl, melegítőt veszel föl, visszamész a konyhába, és nézed elkerekedett szemekkel a serpenyőt, illetve a serpenyőben lévő dolgokat, lemaradtál egy közbenső műveletről, ha fogalmazhatok így. Ugyanis a piruló darált marhára rákerült egy felkarikázott banán, és egy fahéj. Egy egész rút fahé. És nézed, vakarod a fejed, és azt kérdezed, hogy ezt így, hogy majd már mondja is, várod, hogy mondtam, jó alapanyagokból valami finomat. Ami külön jó, az együtt is jó lesz, mondja. Snit, vágás, már ültök az asztalnál, ki van téve a kaja, villa, egy falat, nyomogva beteszed a szádba, hümmöksz, rágod, hunyorogsz, hogy a könnyező szemeidet ne lehessen látni, hogy nem finom, majd eszedbe jut, hogy egyébként a kenőmájosos szalámis, rántott húsos, kolbászos, tépett oldalasos, majonézes, paradicsomos szendvics mégis finom.
Köszönöm szépen! Két egykori kolléga összefut egy kávéra. Hogy vagy megelégedve a fiatal feleségeddel? Remek asszony, mindenkinek csak ajánlani tudom. A kiskereskedelemben messze nem ilyen egyszerű a vevő elégedettség felmérésének módszertana, hiszen ott komoly kérdőívekkel támadják meg az áldozatokat. Egy ilyen helyzetet illusztrál Galambos Éva most következő jelenete, amelyet már is előad Timko Eszter és Straub Dezső.
Halló?
Jó napot, kedves Sándor! A My Nice Items for Special People cég munkatársa vagyok.
Mi van?
Kedves Sándor, ön vásárol cégünknél a My Nice...
Ne! Fölösleges elmondani még egyszer, már a májon kívül az előbb se értettem semmit.
Semmi gond, szívesen elismétlem.
Nem erészelje! Ja, fenét akarnak szombat délután alvás időmben.
Sándor, néhány napja ön cégünknél vásárolt egy soha el nem használódó vágódeszkát. A tökéletes kiszolgálás érdekében vezetőink ellenőrzik munkatársainkat, és kíváncsiak, hogy ön elégedett volt-e az eladóval, aki eladta a terméket.
Elég volt, viszontlátás.
Várjon, várjon! Tudnunk kell, hogy az eladó megfelelően képzett volt-e, és választ kapott-e minden kérdésére a vásárolt termék használatáról.
Nem! Nem vagyok elégedett! Képzelje, az a hülye még azt sem mondta el, hogy kell bekapcsolni azt az átkozott vágódeszkát.
Bocsásson meg, kedves Sándor, de egy vágódeszkát nem lehet bekapcsolni.
Persze. Nyilván azért nem, mert az eladó elfelejtette odaadni hozzá a távirányítóját.
Ó, sajnálom, de tudomásom szerint nem is jár hozzá távirányító.
Azt hiszik, hogy szórakozhatnak velem?
De uram, én csak felolvasom a cég kérdéseit.
Tudja mit? Vasárnap ebédidőre összehívhatnának számomra egy videokonferenciát az eladóval a vágódeszkák működéséről.
Elnézést, de még meg kell kérdeznem, hogyan látja, vásárolna-e ismét vágódeszkát az említett eladótól?
Mi van? Mi a frásznak vennék még egyet, ha egyet már vettem, és maguk azt hirdették, hogy ez soha nem használódik el?
Értem, akkor ezt úgy jegyzem be, hogy nem vásárolna tőle. Még arra kérném, hogy értékelje 1-10-ig, hogy érezte magát a vásárlás alatt. Ha kevesebbre, mint 5-ösre értékeli, a minőségvédelem érdekében cégünk egyik munkatársa megkeresi önt, hogy megbeszéljék, miért is volt ennyire elégedetlen.
Állj! Meg ne próbálja! akkor inkább 10-es. Szuper volt, gyönyörű volt, 10-es!
Köszönöm az értékelést. Reméljük, máskor is ilyen kedvező tapasztalata lesz, ha nálunk vásárol.
Na, vízhal!
Na, már csak annyit, kedves Sándor. Rövidesen keresni fogja egy munkatársunk, hogy megkérdezze, elégedett volt-e az elégedettségi kérdőív kérdésére.
Hacsek és Sajó párosa legendává vált a rádiókabaré történetében, de vajon belegondolt-e valaha bárki is, hogy miről csacsoghatnak a feleségeik? Nos bele, méghozzá Weber Tamás. A Hacsekné és Sajóné című jelenetét felszolgálja önöknek Bach Szilvia és Timko Eszter.
Hát, hellócska, drága cicomicamizó!
Ne is kérdezz, maci, saci, hát majd szét megy a fejem.
Mégis mitől?
Az uram imádja a komoly zenét, tegnap elcipelt 2 ilyen külföldi művész zongora versenyére.
És mi volt?
A baloldali nyert.
Na jó, de mit adtak?
Hát ilyen kis látcsövet. Azon figyeltem a hangszereket, érted? Volt egy ilyen múris hosszúkás, amit ilyen fémcsöve fújtak.
Fagott?
Dehogy, hát fűtötték a termet, nem tudom.
Képzeld, drága cicamica, a fiamnak van új munkája.
Tényleg? És mit csinál?
Képzeld, képalkotások elemzésével foglalkozik.
Atya ég, CT szakember.
Nem, ő kezeli a trafipaxot a kerületi kapitányságon. De te, micsi-micsi errefelé.
Én megyek a pszichiáteremhez.
Ne mondd, mi történt?
Képzeld, tegnap állok a harmadikon az erkélyen, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hip-hop, észrevétlen eltelt 60 perc.
Kiesett egy óra?
Ja, meg a gyűrűm és a karkötőm is.
És drágám, akarsz róla beszélni?
Hát én akarnék, de semmi emlékem. És azt hallottad, hogy a Luizi fia az hegedű?
Hát sajnos. Pont fölöttünk lakik, és mindig nyitva van az ablak, amikor gyakorol. Állítólag ügyes a gyerek.
Ja, hát most volt fellépni a Práterben.
Én nem engedtem volna, míg teleszívja a tüdejét a sok porral.
Milyen porral?
Jaj, hát mondta a tévé, hogy a Práterből rengeteg vulkáni hamú és füstör elő.
Te hülye vagy? A Práter Bécsben van, tudod?
Bécsben is van tűzhányó. Hát nem is tudtam. Képzeld, Csi, tegnap éjjel a férjem elvitt egy bárba, és hajnali konyakoztunk.
És hány csillagos konyak volt?
Nem is tudom. Az elején 5-nek tűnt, de a végére volt az, vagy 10 is.
És tudod, mitől volt ez?
Hát persze. Tágul az univerzum. Te, az idén annyit utaztunk a nyaraláson.
Mucsika, képcsikéket szépen, Muti.
Nem tudom, Édi-Bédi, hülye voltam. Tegnap fellőttem mindet a felhőbe.
Na és?
Nem látod? Süt a nap. Ja. Most várhatok, amíg beborul. Na de látod, ezek itt a Hawaii képek.
Hát inkább ide itt mutass, jó? De Sziuci, én megyek, mert még ilyen ajcsit kell vennem.
Ajcsit? Jó ide izgi, kinek?
A Béla anya jön fel vidékről, most lesz a szőre napja.
És mit akarsz venni neki?
Szeret az ékszereket, gondoltam veszek egy ilyen kis körgyűrűt.
Te hülye vagy? Körgyűrűt? Minek?
Hát, ha akkor elkerüli a fővárost.
A körkapcsolás a Magyar Rádió 1963-ban indult a legendás sportműsora, amely egyszerre több labdarúgó mérkőzésről közvetített élőben. A riporterek sorban jelentkeztek be a stadionokból, így a hallgatók átfogó képet kaptak a bajnoki forduló összes eseményéről. A következő jelenetben nem lesznek sportolók, nem lesznek gólok. Egy aprócska falu lakóit kapták mikrofon végre a közelmúltban húsvét alkalmából. Aradi Tibor húsvéti körkapcsolás című jelenetét előadja a szerző és Vida Péter.
Kedves hallgatóink és nézőink, itt állunk a Bélapát falva mellett található Célapát falván, ahonnan a húsvéti ünnepségekről tudósítunk. Itt áll mellettem a falu polgármestere Sikkasztó Imre.
Hosszabbra kérek, ezt azért kikérem magamnak. Már megint valami jó akarom, félretájékoztatta a sajtót a nevemmel kapcsolatban. Nem vagyok Sikkasztó Imre, jó?
Elnézést kérek, nekem ezt írták fel a kollégák. Akkor mi a kedves neve?
Sikkasztó György.
Kedves Sikkasztó úr.
Ha nem úr, a György, nem lehet ezt megegyezni,
jó,
kérem.
Bocsánat, György úr, hogyan őrzik itt a faluban a húsvéti hagyományokat?
Kétségbe esettem. Mert ebbe a faluba kérem, ugyanis úgy lopnak, hogy amikor annak idején itt volt nálunk a Bartók Béla népdalokat gyűjteni, végén még ő adott nekünk ötöt.
Valami húsvéti hagyományuk csak van. Ön például meglocsolja a feleségét?
Én aztán nem.
De miért nem?
6 éve elköltözött.
Bocsánat, nagyon sajnálom.
Látna őt, nem sajnálna.
Kedves nézőink, nem adjuk fel, próbálkozunk tovább. És már is megszólítok egy helybélit. Elnézést, bátyám?
Mi maga az öcsém? Nem is a sollíte.
Reménykedtem, hogy végre valakivel tudok értelmesen beszélni, de úgy tűnik hiába. Mindegy, megpróbálom. Igaz, hogy a faluban egyetlen húsvéti hagyomány sincs?
Ki mondta ezt magának?
A polgármester.
Polgármester, pillanat türelmét. Karcsi, Tomi, gyertek! Itt van egy ember, aki még elhiszi, amit egy politikus mond.
Ezek szerint mégis vannak húsvéti szokások a faluban?
Ha persze, hogy vannak.
Elmondaná néhányat?
Ha jó, van az, hogy húsvét reggelén a legények vizet engednek ilyen nagy vödörbe. Átmennek a szomszéd kislányokhoz, és következő versikét szavalják nekiek. Na. Na te kislány, itt egy vödör, én itt vagyok, te arra vagy, ráhúzom a fejedre, mert végtelenül randa vagy. Eko, a kislány, irulva-pirulva így felel. Drága legény, rossz a dumád, jobb, ha abba hagyod, de könnyű lesz ma locsolkodnod, mert kilóg a slagod. Na, erre a legény támadó helyzetbe állítja a vödröt, majd így szólik. Figyelj ide, barna leány, nem mondom, hogy bocsánat, pedig szükség volna rá, mert leöntöm a pofádat. Az a nyakorönt így.
És na, erre mond valamit a leány?
Mond.
És micsodát?
Ha mondjuk úgy, hogy egy mondatba belesűríti Mucsi Zoltán teljes életrajzát.
Épp egy kedves úriember jön ki a hét törpe borozóból. Jó napot kívánok, gondolom ön is locsolkodni megy.
Nem, én már jövök.
Ahogy látom, már nem szomjas.
Azért erre ne vegyem mérget, jó?
Tudja, hogy ma milyen dátum van?
Olyan, hétfő.
Úgy értem, hányadika?
Ja, a koked.
Nem, nem, hogy milyen ünnep?
Március 15, gondolom, nem?
Az már elmúlt?
Basszus, megint aludtam.
És most lássuk, ha megihesztünk, milyen kulináris élvezetekkel várják önöket a hagyományőrzők. Mellettem áll Tóth Károly bácsi. Karcsi bácsi, mi van az üvegben?
Ez kérem szépen, kecsok, róka pálinka.
Róka pálinka?
Igen, nevét a végeredményről kapta.
És Karcsi bácsi, mit készít éppen?
Hagyományos falusi szendvicskenyeret.
Mivel keni meg?
Késsel.
Mellettem áll egy nagyon kedves népviseletbe öltözött néni, aki a talán legismertebb húsvéti locsolóverset fogja nekünk elszavalni, a kékibolyát. Először is, hogy hívják?
Engem általában félve.
Nénike drága, nincs sok időnk, mutatkozzon be végre.
Kékibolya.
Nem a vers címére vagyok kíváncsi, hanem a nevére.
Hát mondom, kékibolya.
Ja, bocsánat, most esett le. Tehát önt kékibolyának hívják?
Rossebeket, Funták Emília.
Akkor mit jön nekem a kékibolyával?
Hát maga akarta tudni a vers címét?
Nem, én a nevét kérdeztem.
Na, hát kékibolya.
Kinyírlak. Itt felszabdallak, büdös banya. Mit szivatod itt az ember? Hát, kollégáim most szóltak, hogy éli adásban vagyok. Amint azt láthatták, kedves nézőink, a mellettem álló kéki... Na, elfelejtettem a nevét. Hogy is hívják, drága nénikém?
Kékibolya.
Nem fogsz behúzni a csőbe, és nem vagyok ideges. Legyen kedves, árulja el nekem is a kedves nézőknek, hogy mi az ön neve, amit a szüleitől kapott, de nem a vers címét akarom tudni, hogy kékibolya, tehát mi a neve?
Kinek?
Magának.
Ja? Bridget Nielsen.
Bridget Nielsen. Jó van, játszunk, rendben van. Akkor a maga volt férje a Sylvester Stallone, igaz?
Nem, ő a fiam.
A fia, én meg a Jennifer Aniston nagynénje vagyok, aki pápa volt a Hortobágyon és villával lette a narancslevet február 52-én.
Akkor ezért volt ilyen ismerős.
Na, kedves Bridget Nielsen, árulja el nekünk, mi lesz a vers címe, amit előad? Ezek után fogadjunk, hogy nem kékibolya a címe.
De.
Na, összeszedem magam. Tehát, kedves nézőink, akkor következzen Bridget Nielsen néni előadásában a kékibolya című vers.
Amit nem ismerek?
Mi az, hogy nem ismerek, te szemétláda?
Én kérem, egyetlen locsoló verset ismerek fejből, annak az a címje, hogy húsvét hét fő reggelén kisbokrétát szedtem.
Akkor mondja azt, hát mit bánom én?
Jó, mondom, azt mondja. Zöld erdőbe jártam, kékibolyát láttam, el akart hervad... Húha, nem szabad locsolni.
Mi volt ezt, te elhízott Magdi anyus? Tényleg a sírba akarsz vinni? Ez a kékibolya volt?
Igen, akkor mégis tudom.
Rosszul vagyok,
Na, terikém, ide az ötrongyomat. Mondtam neked, hogy attól, hogy valaki szép, fiatal és egészségesen néz ki, még megburdelhet 10 perc alatt.